aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
és Mihály atya.
A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
Kedves hallgatóink! 2 héttel ezelőtt volt második alkalommal az Isten igéje vasárnapja. Még 2019-ben rendelte el a Szent Atya, Ferenc pápa az évközi 3. vasárnapra ezt az ünnepet, azért, hogy az ökumenikus imaéthez kapcsolódva felhívja figyelmünket a Biblia, a Szentírás fontosságára és olvasásának, tanulmányozásának jelentőségére. Mi is szeretnénk, így utólag is erre irányítani figyelmüket, hogy mindannyiunkban megerősödjön az Isten szava iránti szeretetünk. Hallgassák szeretettel összeállításunkat!
A Szentírás ismerete kétségtelenül a keresztény ember egyik legfontosabb feladata. Minket, katolikusokat gyakran ér az a vád, hogy nem foglalkozunk eleget a Bibliával. Ám ez közel sincs így, hiszen például a Szentmise szövegének túlnyomó többsége, különösen is az ige liturgia része, tele van a szentírási idézetekkel. Belőle olvasunk részleteket, s belőle táplálkozik minden más imádságunk is. Mégis annyiból érdemes elgondolkodnunk ezen a vádon, hogy valóban eleget vesszük-e kezünkbe Isten szent könyvét. Érdemes elgondolkodnunk még akkor is, ha sokan úgy gondolják, hogy minek olvassam én azt annyiszor. Már végigolvastam egyszer, nem kell ott naponta olvasni. Hogy ezeket is meggyőzzük arról, amit a nemrégiben elhunyt Nemeshegyi Péter atya mondott, tudniillik, hogy mindig friss, mindig új, mindig meglepő, mindig új felfedezéseket talál benne az ember, mindig új felismerésekre ad alkalmat a Szentírás. A 2000 évvel ezelőtt írt evangéliumok még most is olyanok, mint egy tavaszi ének, mint egy madárdal, mint a pacsirtának a trillázása. Mindig új, mindig friss. Ezért álljon itt első elbeszélésként egy rövid történet. Miért is olvassuk a Szentírást?
Egy idős ember a hegyek közt élt fiatal unokájával. Minden reggel a nagyapa korán kínült a konyhában, és olvasta régi megviselt Bibliáját. Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját. Egyik nap megkérdezte.
Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a Biblia olvasás?
A nagyapa, aki közben szenetett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta.
Fogd meg ezt a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár vizet.
A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta.
A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad.
És visszaküldte azzal, hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárba vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öreg ember ezt mondta.
Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet. Én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni? Csak nem igyekszel eléggé.
Ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló. Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni.
Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod?
Az öreg ember azt mondta.
Nézd meg a kosarat!
A fiú ránézett, és a kosár másmilyen volt. A régi piszkos szenes kosár helyett egy tiszta kosár volt.
Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül belül megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül belül, és lassan Krisztushoz, a fiához hasonlók leszünk. Sokszor nem látjuk földi életünk során tisztán azt, hogy Isten mit miért tesz, és miért úgy teszi, ahogy történik. Ám biztos, hogy amit mond az embernek, az a javára válik. Így, amikor arra kapunk biztatást, hogy olvassuk a Szentírást rendszeresen, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a mindennapi Biblia olvasás előbbre visz minket. Hiszen arra tanít, élj egyszerűen, szeress nagyvonalúan, törődj másokkal, beszélj kedvesen, a többit hagyd Istenre. Ő biztosan utat mutat, ha engedjük, hogy szava vezessen és irányítson minket. A gimnáziumban a kecskeméti piaristákhoz jártam, az osztályfőnökünk, Urbanek tanár úr, Isten éltesse még sokáig közöttünk, minden osztályában járó gyermeknek egy új szövetségi szentírást adott ajándékba. Nem egyszerre, mert akkor még itthon nem volt lehetőség ilyenre, hanem ahogyan lassacskán, szinte példányonként be tudta szerezni Rómából, úgy osztogatta nekünk. Az enyémbe, amelyet mind a mai napig őrzök és használok, azt írta Máté evangéliumából idézve. Menjetek, tanítsatok minden népet, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok a világ végéig. Nyilván nem tudta, nem tudhatta akkor még, hogy mi lesz az én életutam. Mégis, mint egy előre prófétai módon elmondta, mire küld engem az Isten. Talán ezért is irányult a figyelmem arra, hogy valóban a tanítás legyen az életutam. Én minden esetre arra a következtetésre jutottam, hogy szükséges az, hogy mindenkinek legyen saját szentírása, ha csak az új szövetségi rész is, mert az biztos segítségére van az embernek. A Biblia jelentősége életünkben felfoghatatlan. Sokszor ugyan nem látjuk át tanítását, mégis, különösen ha segítséget is kapunk hozzá, útmutatunk, segítségünk lesz. Valahogy úgy, ahogy következő elbeszélésünkben is halljuk.
Szép nyári nap volt. A cipész műhely előtt ült, és szorgalmasan dolgozott egy pár agyon használt papucson. Feje fölött kalitka lógott, benne vidáman ugrált egy szarka, mintha éppen a gazdájával beszélgetett volna.
Jancsikám,
magyarázta a cipész, miközben felpillantott.
Szerencsés madár vagy, semmi bajod nálam. Én is szerencsés vagyok, hiszen Isten olyan sok jóval ajándékozott meg.
Ezzel kedvenc énekeit kezdte énekelni. Olyan szorgalmasan dolgozott, hogy észre sem vette, amikor egy fiú állt meg előtte.
Milyen boldog embernek látszik,
szólalt meg hirtelen egy hang. A fiú diák volt és zsidó. A mester csodálkozva nézett fel, majd így válaszolt.
Boldog? Természetesen, de hát miért ne lennék boldog?
A diák felsóhajtott.
Sok olyan embert ismerek, aki nem boldog. Azt hiszem, a szegénysége éppen elég ok lenne a szomorúságra. Önnek biztosan senkiről sem kell gondoskodnia, csak erről a madárról. Téved, uram, mert rajtam kívül feleségem, meg 7 gyermekem van, akiket el kell tartanom. Mégis minden okom megvan rá, hogy vidáman énekeljek.
A fiú nem válaszolt. Gondolatban összehasonlította saját magát a boldog cipésszel. Fényes jövő állt előtte, mégis gyakran fogta el a szomorúság. Nyugtalanság töltötte el, amikor a halálra vagy az örökké valóságra gondolt. Nem tudta, mit várhat a halál után. Időnként eszébe jutott Isten, de ettől még nem lett békessége.
Mégsem értem,
szólalt meg egy idő múlva.
Hogy lehet ilyen boldog egy olyan szegény cipész, mint ön?
A mester elnevette magát.
Én szegény? Honnan tudja, mennyi pénzem van a bankban? Gazdagabb vagyok, mint hinné. Nem is úgy néz ki.
Viccelt vele a diák.
Fiam,
felelte komolyan a mester.
Biztosíthatom, hogy nem vagyok szegény. Igazán nem kell sajnálnia engem. Tudja, én egy király gyermeke vagyok.
A fiú e szavak hallatára megijedt. Gyorsan elbúcsúzott, megfordult és sietve elment.
Szegény ember,
mormogta magában.
Csak azért olyan boldog, mert hiányzik egy kereke.
Egy hét múlva újra a cipész háza előtt ment el. A mester most is műhely előtt ült és vidáman kopácsolt.
Jó estét, királyi fenség!
Üdvözölte a diák és mély meghajtással köszöntötte.
Várjon csak, barátom!
Kiáltotta utána a cipészmester.
Szeretnék önnek valamit mondani. Legutóbb talán azt hitte, hogy nem vagyok normális. Hála Istennek, egyáltalán nem vagyok őrült. Én valóban egy király gyermeke vagyok, amikor legutóbb itt járt, éppen az ő országáról énekeltem. Nem akarja még egyszer hallani? Szívesen, ha királyi ő felsége azt kívánja.
Válaszolta nevetve a diák. A mester elénekelte azt az éneket, amely Krisztus eljövendő országáról szól. A fiú figyelmesen hallgatta. A cipész megkérdezte, hogy érti az éneket, de ő csak a fejét rázta. A cipész elkezdett neki Jézusról beszélni, születésétől, egészen a haláláig és feltámadásáig.
Isten gyermeke és örököse lettem, mert hiszek Krisztusban,
fejezte be magyarázatát.
És mert Krisztus örökös társa vagyok, vele együtt fogok uralkodni. Nincs jogom azt mondani, hogy a király gyermeke vagyok.
A fiatal diák gondolataiba merült. Ilyesmit még sohasem hallott. Nem, ez az ember nem elmebeteg, mint hitte, hanem meggyőződésből beszélt. A mester részvéttel nézett a fiúra. Amikor az egy szót sem szólt, megkérdezte.
Fiam, hisz a prófétáknak? Úgy látom, igen, hiszen ismeri az ószövetségi írást. De hisze abban is, akiről azok jövendőltek? Mert csak így lehet olyan boldog, mint én. Hol hallhatok még arról, amit ön olyan boldoggá teszi?
Kérdezte a diák.
Itt.
Felelte a cipész, és egy új szövetséget adott neki.
Olvassa ezt a könyvet. Megtalál benne mindent, ami örökre boldoggá teszi.
A fiú megszorította a cipész kezét, és tovább ment. Otthon rögtön leült olvasni. Megtudta, Jézus azért jött a földre, hogy a bűnösöket megbékítse Istennel. Megértette, hogy az ő bűnei büntetését is viselte a kereszten, amelynek most tudatára ébredt. Szívét csodálatos békesség töltötte be. Megértette, hogy joggal mondhatta a cipész.
Király gyermeke vagyok.
Isten minden elveszettet megkeres, hogy örökre örömet adjon nekik.
Van egy drága könyvünk, boldog ki forgatja,
mert megszentelt annak minden sora lapja. Csodálatos erő árad ki belőle, békességet, reményt, vigaszt nyerhetsz tőle. Ezért, ha könnyed csal szemedre, gond, bánat, ne csüggedj, nyisd meg e könyvet, Bibliádat, s minden fájdalomra, jajra, könnyre, sebre gyógyító balzsamot fogsz találni benne. De ha jól megy sorod, öröm éri szíved, akkor is vedd elő ezt a drága könyvet. S ha minden áldott nap olvasod, meglátod, megsokszorozódik a te boldogságod.
Ó, Uram, a te igéd lámpás utamon, ez a fény forrás. Ó, Uram, a te igéd lámpás utamon, ez a fény forrás. Nem felejtem el, hogy te itt vagy közel, Jézus van itt én mellettem. Nincs olyan veszély, amit te ne ismernél, hisz te vagy, ki mindig szívemben él.
Kedves hallgatóink, Mészáros Sándor Könyvek könyve című versét és Csiszér László Ó Uram, a te igéd lámpás című dalát hallották. Mai világunk talán túlságosan is az anyagiak felé fordult. Talán a nem is olyan nagyon rég ünnepelt karácsony mutatja, hogy a lelki örvendezés helyét átvette a sokszor talán értelmetlen és biztosan felesleges ajándékozás, ahová a kereskedelem süllyesztette ezt az ünnepet. Már sokszor nem is tudják, mit ünneplünk, csak azt tudják, hogy ajándékozni kell. Pedig inkább arról szól az ünnep, hogy Isten milyen ajándékot ad nekünk szent fiában. Milyen jó volna, ha mi, hívő emberek, megpróbálnánk ismét az igazi értelmét visszaadni az ünnepnek és az ajándékozásnak is. Mert biztos, hogy nem az a jó ajándék, ami sokba kerül, hanem ami emberebb emberré, sőt, Krisztusibb keresztényé tesz. Hogy mire is gondolok, talán elbeszélésünkből kiderül.
Még alig pirkadt, amikor az öreg ember szeme már nyitva volt. Nem azért, mert jeles nap volt a mai, jön az unoka, hanem mert már régóta a nappal feküdt és a nappal kelt. A madarak már bátran énekelték reggeli éneküket, amikor bedugta a lábát a meleg papucsba, és kicsoszogott a fürdőszobába. Az este odakészített fazék alá gyújtott, hogy melegedjen a víz. Amíg a rőzse barátságos pattogását hallgatta, leült a hokedlire. A konyha szekrényről elvette a szemüvegét és a Bibliáját. Mielőtt kinyitotta volna, lassan az arca elé emelte, és megszagolta. élvezte az öreg könyv bőrkötésének illatát.
Bárcsak az én imám is, ilyen jó illat lenne most neked, uram,
gondolta. Eszébe jutott, hogy a feleségétől kapta a szentírást, amikor még udvarolt neki. Eszébe jutott az asszony mosolya. Vezessen ez téged, amíg csak élsz, mondta akkor, és ő megfogadta, mindennapi kenyere lett, mindennapi öröme. Mindig megadta neki előre a nap nyugalmát, a könyv illata, a könyv szava és az imádság, ami, ahogy öregedett, annál hosszabb lett. No, nem is annyira a szavak sokasága, hanem a csend a szavak között. Hallgatta az Isten válaszát. Már rég megtanulta, hogy ezt ne a fülével, hanem a szívével tegye.
A fülével az ember sok mindent meghal, amit nem kellene, de a jóra oly kevesen figyelünk.
Észre sem vette, hogy ezt a mondatot hangosan mondta. Csak a macska emelte fel a fejét a sparhelt melletti széken, de hogy nem szóltak hozzá, visszaaludt. Az olvasásból és az imából a víz forrásának zaja zökkentette ki. Áment mondott, letette a Bibliát a helyére, rá a szemüveget, majd egyre nagyobb bögrével először forró, majd hideg vizet öntött a lavorba. Gyors, begyakorolt mozdulatokkal mosdott, semmit sem tett feleslegesen. Bement a szobába, felöltözött, és csak amikor újra a konyhába lépett, tört rá a magány. A felesége, amíg élt, ekkora már megterítette az asztalt, és elétette a reggelit. Mindig ügyes, tűzről pattant volt. Most egyedül végezte mindezt, egyedül terített, egyedül imádkozott, és egyedül is evett. De ma másképpen lesz. Ma jön az unoka, aki most tanult megolvasni. Már elkészítette az ajándékot, a könyvek könyvét bőrkötésben, és be is csomagolta. Délben megállt az autó a kapu előtt, és a régi ház megtelt élettel, mint régen. A fia, a menye és az unoka társaságában csak úgy röpült az idő. Már búcsúztak, amikor eszébe jutott.
Majd elfelejtettem az ajándékod.
És sietett a szobába, a nagy szekrényhez.
Tessék, fogadj szeretettel, vezessen ez téged egész életedben, ahogy engem is vezetett.
Nyújtotta a gyermek felé, aki izgatottan kibontotta azt a csomagból. Az arca elé emelte a könyvet, és mielőtt kinyitotta volna, áhítattal megszagolta.
Köszönöm szépen, papó!
Mondta és megölelte. A nagyapa szeme megtelt könnyel, de nem lehetett tudni, hogy az öleléstől, vagy az azt megelőző, önkéntelen, gyermeki mozdulattól-e.
Régebben egészen biztos, hogy sokkal fontosabb szerepet játszott a Biblia a családok életében. Bizonyára hallgatóink között még sokan vannak, akik emlékeznek arra, hogy minden fontos családi eseményt, születést, házasságkötést, halálesetet a Biblia első üres lapjára jegyeztek fel. Ma már ez nem divat, de hogy a Szentírásnak minden családban jelen kell vagy kellene lennie, az egészen biztos. Legalábbis a keresztény emberek otthonába kellene lennie olyan helynek, ahol szem előtt van a Biblia, hogy mindig figyelmeztessen Isten hozzánk intézett szavára.
Október dereka van, odakin hideg őszi szél tépázza a fák tarka koronáját. Összebújnak a kis madarak, meghúzódnak a fészkükön. A virágok dermedten hajtják le fejüket. Benn a kandalóban meg kellett gyújtani a tüzet este felé. Vidáman lobognak a fahasábok, és fényük figyelmes gyermekarcokra vetődik. Igaz, hogy fáradt az édesapa, mire este becsukja az üzletet, és gyermekei közé kerül, de köztük nem érez fáradtságot. Homlokán elsimulnak a barázdák. Mesél nekik. Mind úgy követelik a mesét, még a kis Ágota is, pedig csak 3 éves. Hogyne, hisz édesapa olyan szépen tud mesélni. Messze országokról, amerre járt, mókusokról és őzekről, s nagy vitézekről, kedves gyermekekről, akiknek a történetén hol sírni lehet, hol nevetni. Apáról fiúra száll ez a mesélőked. Már öreg apát is mesemondó Demeternek emlegette a város, s most már az ifjabb mesemondó Demeter ül a kandalló mellett. 5 önfelett lelkes arcra vett aranypiros fényt a lángok lobogása. Éppen vége a kis halászfiúcska történetének. Pár pillanatnyi csend.
Most valami igazit?
Csillan meg Pista szeme.
Ami édesapámmal történt?
Teszi hozzá Jancsi. Amikor édesapám kisgyerek volt, Bólint Erzsike. Az apja a kandalló varázsába néz. Régi kedves napok emlékét idézi, melyik volt a legszebb. Hamar eszébe jut, és arca most is ünnepélyes lesz, ahogy mesélni kezd róla.
Ha nagyon figyeltek, kicsinykorom és egész életem legszebb, legfelejthetetlenebb napját mondom el. Úgy emlékszem rá, mint a tegnap történt volna.
Áhítatos csend lett, csak a fahasábok ropognak.
8 éves koromban volt, egy ilyen őszi napon, mint a mostani, amikor öreg apu megjött a német vásárokról. Olyankor kisétálhattunk Orsolya nénétekkel minden nap a város határáig. Nyugat felé néztünk, elláttunk az országút kanyarulatáig. Úgy vártuk. Szokatlan dolog volt, hogy megkésett. Most öreg anyátok már attól tartott, hogy valami baj érte. Összefázott a hosszú útban, vagy megtámadták valahol a szegény legények. De nem. Egyszer csak mégis hazaért, és éppen amikor egyikünk se várta. Öreg anyátok éppen akkor fordította meg a sütőben a kalácsot. Orsolya nénétek törte a cukrot a mozsárban, és ott lábatlankodtam én is, mert a konyhán sütés-főzéskor mindig csurran cseppent valami jó, és csikorogva kinyílt a nagykapu. Futottunk az udvarra. Öreg apátok lepattant a bakról, ölel, csókolt minket. Öreg anyátok elsírta magát örömében. Mi gyerekek körül ugráltuk a kocsit, és a bundás bolondos bukfenceket vetett, rígakat vakkantott. Aztán gyorsan be a meleg szobába. Már az asztalon párolgott a jó leves. Öreg apátok mosolyogva kanalazta. Hely, más az íze, mint a németek főztjének. Gyerekek, sose feledjétek el, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Aztán győzni kellett a feleletet a tenger kérdésre. Milyen volt az út? Sikerültek-e a vásárok? Mi volt a legkapósabb holmi? Igaz-e, hogy készülődnek a török ellen? Öreg apátok türelmesen felelgetett. Hetek óta nem láttuk, és máskor komoly arca szokatlanul ragyogott. Valami nagy öröm érte. Nem a jó vásár, annál sokkal nagyobb. De nem akart még beszélni róla. Délután körülnézett a ház táján, aztán kezdődött a csomagbontás. Bám és szemmel néztük a sok új árut, mi is segíthettünk cipekedni. A vásárfiák is előkerültek. Narancs, datoja, bábú, kiskard, volt öröm. Olyan hamar este lett. És akkor elrendelte öreg apátok, hogy öltözzünk valamennyien ünneplőbe, és gyülekezzünk össze a nagyszobában, a kocsis bácsi, a segédek, a kisinos, a szolgálók, a ház egész népe. Csupa izgalom, sugdolódzás és találgatás volt a pincétől a padlásig minden. De senki ki nem találhatta a titokzatos rendelkezés okát. Ünneplőbe öltöztünk anélkül, hogy tudtuk volna, milyen ünnep van. Amikor ott ült mindenki a diófa asztal körül, öreg apátok elővett egy fekete könyvet. Máig is emlékszem minden szavára, arra is, hogyan remegett a megindultságtól a hangja. Ne feledjétek el ezt a napot! Írjátok be a kalendáriumba erre a napra, hogy kegyelmes az Isten. Nem hagy bennünket a sötétben, elküldi szent igéjének világosságát. Nézzétek, ez Isten könyve, a legbecsesebb könyv ezen a világon. Most nyomattatott. Hallgassátok meg, mit üzen belőle minékünk az Isten. Mindaz, aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Kint megszólalt az esti harangszó, mind azt éreztük, hogy köztünk van az Isten és a megváltó, az üdvözítő Jézus. Gyerekek, még a mennyországban is azt a napot fogom áldani.
Az édesapa elhallgatott, és a kandalló fénye elárulta, hogy könyv csillog a szemében.
A Szentírás, a könyvek könyve, Isten szava mindig is az emberiség reménysége lesz. Lehet, hogy sokszor nem értik az emberek, nem fedezik fel jelentőségét, de Isten sohasem hagyja, hogy meghiúsuljon az ő szava. Mi emberek tudatlanságunkban sok helytelent, bűnöst, Isten bántót követhetünk el, de Isten mindig megmarad hűségesnek, s amikor alkalmas, amikor kell, beleszól életünkbe, új utat mutat, hogy megtaláljuk életünk értelmét, üdvösségünket.
Andris fölmászott az öreg diófára, és egészen fönt, ahol deszkadarabokból kényelmes helyet tágolt össze magának, leült és körülnézett. Messze ellátott. A falu, a templomtorony, az erdős hegyoldal, a rét, a kis patak, minden a szeme elé tárult most, és összeszorult a szíve. Milyen sokáig nem láthatja. Holnap viszi a vonat a város az iskola felé, s mire hazajöhet, hóborítja már az erdőt, rétet. Pedig most alig kezdenek még sárgulni a levelek, a fák gyümölcs súlya alatt roskadoznak.
Olyan szép minden!
Andrés sohasem látta még ennyire szépnek a faluját, és sohasem érezte még, hogy ennyire szereti. Oda bent édesanyja csomagolt. Rendre rakosgatta a ládába a kisfia ruháit. Aztán a legszebb piros almákra, legfinomabb körtékre, s mindenféle jóra került sor. Ne éhezzen az Andrés gyerek abban a nagyvárosban. Amit a legdrágább útravalónak szánt, azt nem tette a ládába. Úgy akarta kisfia kezébe adni. Egy kis fekete könyv volt az. Leült az asztal mellé, és írt beléje valamit. Amíg írt, többször megtörölte a szemét, nehogy az aláperdülő könyvtől elmosódjék az írás. És Andrésnak meg kellett ígérnie, hogy azt a legdrágább útravalót egy nap se hagyja olvasatlanul. Így lett. Andrés útravalója a Biblia. S így indult el Andris a városba. A Biblia első fehér lapjára néhány egyszerű meleg anyai szó volt írva. Nagyobb kincset, drágább útravalót ennél a könyvnél nem adhatnék neked, édes fiam. Sötét útra fényes lámpás, nehéz útra biztos támasz. Krisztus hajol feléd minden szavában. Becsüld meg, olvasd hűségesen. Évele, akkor nincs mitől féltsen téged, érted, imádkozó édesanyád. Andris a városban nagybátyja házának a lakója lett, így nem került idegenek közé. Ők is örültek a kis jövevénynek, mert hiányzott a katonaiskolás nagyobb fiúk, csak Andrisnál 2 évvel öregebb. Laci volt otthon a háznál, de lelakott Andris egy szobában. Legalább lesz kitől megkérdeznie, ha nem ért valamit. Laci jeles tanuló volt, pedig alig látni könyvet a kezében. Nagyon jó feje volt, alig telt el 1-2 nap, Andris egészen Laci bűvkörébe került. Amit Laci helyeselt, az jó volt, amit kicsúfolt, az gyerekség volt. És a drága útra való? Ó, az ott feküdt a polcon olvasatlanul. Laci kinevette Andrist, amikor elővette. Próbálta titokban olvasni, aztán egészen abba hagyta. Eleinte ellenkezett, ha Katus néni előtt vele akarta Laci a hazugságait igazolni. Ide kellett menni, oda kellett menni, itt voltak, ott voltak, de nem hagyhatta cserben Lacit, és ehhez is hozzászokott. Tőle tanult meg lefölugrálni a robogó villamosról, és lépcsőn utazni ingyen. Ó, nagyon hűséges tanítvány volt, de elég korán rajta vesztett, mert valakinek a vigyázó szeme mindig rajta pihent, és az a valaki nem akarta, hogy Andris egészen meggyökerezzék a bűnben. A szép szó, a sok édesanyai kérés a hazulról érkező levelekben nem segített. Másképp kellett hát közben nyúlni. Andris leesett a villamosról, és keresztül ment egy kerékpár a lábán. Könnyen el is veszhette volna kezét, lábát, még az életét is. De amikor a mentőorvos megvizsgálta az eszméletlen gyereket, csak törést állapított meg. Laci sápadtan állt mellette, és nézte, hogyan emelik be a mentőautóba. Éppen akkor tért egy kicsit magához, és ő is meglátta Lacit.
Laci, a Bibliámat!
Suttogta, és elrobogott vele az autó. Lacinak nem tört el semmije, de jobb szeretett volna Andris helyébe lenni. Hogyan menjen most haza? Mit hazudjon? Úgy vádolta a lelkiismeret. Miatta történt az egész. Csak rosszat tanult tőle Andris, amióta itt van. Nem törött lábbal, de összetört szívvel csengetett be otthon egyedül. És bevallott mindent, nem szépített semmit. Jól esett volna, ha nagyon megbüntetik, de az Andrisért aggódó szülők a kórházba siettek, és ő otthon maradt. Sokáig sírt. Aztán elővette Andris bibliáját. Kinyitotta.
Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.
Ó, hogy szíven találta ez az ige. Másnap már együtt olvasták bent a kórházban a bibliát, és azon túl együtt olvasták minden reggel. Lámpások lett a sötét úton, biztos támaszok nehéz úton, ahogy Andris édesanyja az első lapra odaírta.
Van egy könyvem a sok között, mely minden nap előkerül. Kívül olyan, mint a többi, Isten szavát rejti belül. Ha e világ szegény lelkem vérig sebzi, összetöri, csendes napi áhítatban, e szent könyvben írját leli. Míg célt vesztve elbolyongok, feladatom nem végezem. Ha ez áldott könyvbe nézek, Isten helyre állít engem. És ha egyszer utam végén fennjárok majd ott az égben, hálát adok Istenemnek, jó vezetőt adott nékem.
Mindig csendben szól hozzá az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallod szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyúr. A lelked harca elnyom minden más. Nem hallod a hívó suttogást. Bensődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz. Mélybe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, reáttalál. Csendben jön az Úr egy éjszakán. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, nincs messzeség, de áttalál. csendben jő az Úr egy éjszakán. Mindig csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogás a kint, hallott szavát, ha rá találsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Nagy csodára fénylő jelre válsz, mennyből jövő lángnyelvet kívánsz. De Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis őrködik, vigyázz reád. Nem kellenek látványos csodák. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját. Nincs messzeség, reád talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját. Nincs messzeség,
nincs messzeség,
reád talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán.
Boros Gergely az Én könyvem című versét és a Kvint együttes Mindig csendben szól című dalát hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Közeledvén a nagybőti szent időhöz talán nem volt hiába való felhívni kedves hallgatóink figyelmét a szentírás fontosságára. Reméljük, hogy a mai adásunkból olyan erős indíttatást kaptak a Biblia mindennapi olvasásához, amely erősíti majd hitüket, szilárddá teszi reményüket és felfrissíti szeretetüket. Legyen minden keresztény és istenkereső ember napi olvasmánya az Isten könyve, a könyvek könyve, az élet könyve. Ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, a nagybőti szent időben, február 21-én vasárnap este 18 órakor találkozhatunk itt, a Mária Rádió hullámhosszán. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1 óra 5 perckor megismételjük. Ha pedig szeretnének hozzászólni adásunkhoz, vagy valamilyen kérésük, kérdésük van, szívesen vesszük, ha e-mailen megkeresnek bennünket a kincsesladakukac@mariaradio.hu címen.
És természetesen most a farsangi időbe se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
Judit,
Mihály atya és Kerek József, akinek ezúton is köszönjük a technikai dolgokban nyújtott szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!